És kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, Máté evangéliuma, 20. rész, 20. verstől a 28-ig.
Gyertek, álljunk most föl.
Hogy állva hallgassuk az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Máté evangéliuma, 20. rész, 20. verstől a 28-ig fogom olvasni Isten igéjét. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt. Leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kijön a jobb és a bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Úrunk, hálát adunk a te igédért, és most vágyunk arra, hogy szólj hozzánk személyesen, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és jó a tanításra, a bátorításra, a feddésre, a továbbvezetésre. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, ismeritek ezt a úgynevezett Maslow piramist, ami, hát úgy mondanám, hogy a szükséglet hierarchiája az embereknek. Ez egy elmélet, tehát ez nem bibliai dolog, de egy pszichológus, aki ezt kidolgozta, és azért elég jól ráérzett dolgokra benne. Ugye ez úgy épül föl, hogy amik legalul vannak, ha azok nincsenek meg, akkor a többi az nem annyira aktuális éppen nekünk. Hogyha a fiziológiai szükségleteink nincsenek betöltve, a legalapvetőbbek, tehát étel, ital, egyáltalán, hogy fázunk, vagy ruhánk van, akkor mondjuk az, hogy éppen szép-e a környezetünk, vagy nem, az annyira nem izgat bennünket. Aztán utána a biztonság a következő ilyen szint. Ha bizonytalanságban érezzük magunkat, akkor szintén bizonyos dolgok nem érdekelnek bennünket, de ahogy ezek megvannak, egyre több minden szükségletünk van, aztán a szeretetre, a valahová tartozásra, aztán elismerésre, megbecsülésre, a kognitív szükségletek, a tanulás, az értelmi dolgokra, a megismerést jelenti, hogy kíváncsiak vagyunk dolgokra, az esztétikai szükségletek, ugye a szépségre a környezetünkben, és végül ott van az önmegvalósítás. Ugye ez nem egy bibliai piramis, ahogy úgy mondjam, tehát itt nyilván úgy építette föl ez a pszichológus, hogy az ember van a középpontban, de elég sok mindent azért megérthetünk belőle, és nagyon sok igazság van benne. Ha megnézzük a mi kultúránkat, nem tudom, hogy hol húznátok meg azt a határt, ahol nagy különbség van az alatta meg a fölötte levővel kapcsolatban. Tehát amit azt mondanánk, hogy mondjuk az előtte levő az még elég jól megvan, de a következő az már nagyon hiányos. Hol húznátok meg azt a vonalat? Bocsánat? Az kell, de hogy most hol húznád meg a vonalat? Alatta, fölötte? Tehát hogy a szeret... Most nem úgy értem, hogy mi az, ami nagyon kell, hanem hogy ami a magyar kultúrában jól megvan az emberek többségének, vagy pedig nagyon hiányosan van. Hát mindegyikkel. Aha, igen. Én is ott húznám meg, hogy azt mondanám, hogy a fiziológiai szükségletek, tudjuk, hogy vannak, akik nagyon nagy szegénységben élnek, de a többségre, és még azt mondom, talán még akik szegények is, azért az, hogy van mit enni, inni, azért megvannak. Biztonságra, ugye, hogyha olvassa valaki a híreket, akkor egyre kevesebb biztonságérzete van, de azért, hát azt mondom, hogy a hétköznapokban azért nem úgy kell kimennünk az utcára, hogy bármikor az életünk veszélybe forogna. Tehát ezek úgy, ahogy megvannak, viszont a szeretet és a valahová tartozásnál ott már nagyon komoly problémák vannak a társadalmunkban, és onnantól fölfelé sok-sok gond keletkezik. A mai napon erről a harmadikról és a negyedikről lesz szó, Isten igéje alapján. Tehát ami, hogyha megnézitek, hogy a szeretet és a valóvá tartozás, hát azért legfőképpen az emberekkel kapcsolatban vetül föl, főleg azoknak a számára, akik ugye nem ismerik Istent, illetve az elismerés és a megbecsülés is. Ezekről lesz szó tehát az emberi kapcsolatainkról. Tudjátok, hogy ebben a hónapban az a téma, hogy megújulás a mi kapcsolatainkban. Aztán utána ugye a megismerés szükséglet, a tanulás, az megint olyan dolog, hogy azt mondom, hogy aki szeretne ma Magyarországon bizonyos dolgokat tanulni, megismerni, azért van rá lehetősége. Szépségre attól függ, mit értünk alatta. De talán ez a kettő, ami, ha a társadalmunkat nézzük, akkor azért elég nagy hiányban van. Hogyan is oldja meg az ember ezeket? Az egyik módszer, hogy átugorjuk ezt a két dolgot. Azt mondjuk, hogy az első kettő az nagyon lényeges, ugye csak egészség legyen, szoktuk mondani, az megvan, akkor minden tökéletes. A másik kettővel nem tudunk mit kezdeni, mert kapcsolataink romokban vannak, de tanulni tudunk, esztétikai szükségletet ki tudjuk elégíteni, megcsináljuk gyönyörűen a lakásunkat, megpróbáljuk magunkat megvalósítani, de azt a kettőt átugorjuk. Hát a Biblia szerint sem, meg a világi tudomány szerint sem működik ez így. Tehát, hogyha azt gondolnám, hogy hát ezt át lehet ugrani, én már csalódtam az emberekbe, ezt kihagyom az életemből, szeretném mondani, hogy ez nem működik. A másik dolog az egy ilyen keresztény túlélő stratégia, hogy azt mondom, hogy ezt a kettőt Istennel betöltöm. Az emberekre hát nincsen szükségem, már csalódtam bennük. Ez szépen hangzik elsőre, ugye, hogy hát Isten betölti a szeretet iránti vágyamat, meg Isten betölti, hogy ő elismer, meg stb. És ez igaz is egyébként, de ha emögött az van, hogy az emberekkel a kapcsolatom nem működik, akkor ez tulajdonképpen egy rossz stratégia, mert valami nem stimmel ott az életemben. Tehát szeretném mondani, hogy igazából ez sem működik. Le is zárom ezt. Köszönöm szépen. Megfogalmaztam egy boldog mondást. Én voltam, tehát nem a Bibliában van, de nézzetek meg, hogy szerintetek jó ez. Én úgy írtam le, hogy boldog, akinek kapcsolatai rendben vannak. Mit szóltok hozzá? Jó? Én azért mertem ezt megfogalmazni, mert hogyha Isten igéjét olvasom, és Isten igéjét tanulmányozom, akkor azt mondom, hogy nagyon sok ige és sok minden szól erről, hogyha az én kapcsolataim rendben vannak, akkor boldog vagyok. Például a hónap igéje ugye így szól, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ezt is azért mondja Istennek az igéje, mert tudja, hogy ezek a kapcsolatok nagyon fontosak. Na, ez nem olyan értelemben boldog, vagy áldott az ember, hogy ettől függ minden, hanem én inkább úgy mondanám, hogy ha a kapcsolataink rendben vannak, az mutat valamit az életünkkel kapcsolatban. Tehát, hogy mi van bent. Ha nincsenek rendben a kapcsolataink, akkor az szintén mutat valamit. És hogyha valakinek rendben vannak úgy igazán az emberekkel a kapcsolatai, és itt utalok a hónap igére, hogy amennyire tőle telik, tehát nyilván két oldalról van ez a dolog, akkor az azt jelenti, hogy valahol rendben van az élete. Rátérve a történetünkre, amit most csak egy szempontból szeretnék vizsgálni, ugye itt a tanítványoknak volt egy ilyen, hát kicsit mondhatnánk, hogy óvodás szituációba kerültek, ugye próbáltak ott könyökölgetni, Megnézegettem így a tanítványoknak az életében is ezt a Maslow piramist, és úgy arra jutottam, hogy az első kettő náluk is megvolt. Hát Jézussal voltak, kaja volt bőven, amikor megéheztek, akkor mindig az Úr Jézus gondoskodott róluk, átélték azt, hogy mindenük megvolt, volt ruhájuk, tudtak aludni, és érdekes dolog, hogy mennyire, most a mai kultúrákból nézem, mennyire kevés elég ehhez, hogy ők, ugye, mert nem tudom, ki elégedne meg ma ennyivel, ami a tanítványoknak volt fiziológiai szempontból, hogy volt időnként, volt egy kis ennivaló, ihattak is, időnként egy fa alatt tudtak egy jót aludni, hogy ez megfelelne nekünk, nekik megfelelt. A másik a biztonság érzetük. Hát gondoljatok bele, hogy Jézus Krisztussal voltak egész nap. Hát mi is mondhatnánk, nem, hogyha az Úr Jézus folyamatosan velünk lenne, hát én olyan biztonságban érezném magam, hogy ihaj, hogyha ő itt lenne hús vérként mellettem, és mindig vigyázna rám. Ez nekik megvolt, tehát nekik is ez működött. Viszont úgy tűnik, hogy a kapcsolataik azok nem voltak azért annyira jók, mint a magyar társadalomban tulajdonképpen. Legalábbis ez a történet, amit itt olvasunk, hogy volt két tanítvány, akik próbálkoztak hát elé kerülni a másiknak, ugye ez a negyedik sor volt a piramisba, hogy a dicsőségre, az elismerésre, mondhatom a hatalomra való vágyakozást próbálták valahogy kiélni, és talán nem volt nekik elég az, amiben éltek. Nem tudom, milyen volt a kapcsolat igazán egymással, de ez arra utal, hogy azért voltak problémák, még aztán abból kifolyólag is, hogy azt is olvassuk, hogy miután ez kiderült, ez a kérés, akkor a többi tanítvány megharagudott rájuk. Tehát egyfajta feszültség keletkezett. Aztán kicsit ugrok ebbe a piramisba, a rendben volt a tanítványoknak a megismerés rész, a kognitív terület, hát azt hiszem rendben volt, hogy szinte folyamatosan tanultak Jézustól. Tehát ez is úgy ahogy működött. Biztos ti is szoktatok, vagy vágyakoztok arra, hogy elmenjetek Izraelbe, gyönyörű tájakon mentek. Szerintem minden rendben volt, és küldetésük is megvolt. Jézus folyamatosan mondta, de ez a két dolog, ez úgy néz ki, hogy hiányzott az életükből. Úgy is mondhatnám, hogy ha a kapcsolataink nincsenek rendben, akkor nem... Mondom a tanítványokra, úgy tűnik Jézusnak a szavaiból, hogy nem alkalmasak az Isten országára. Nem alkalmasak arra, hogy betöltsék az ő küldetésüket. Jézus tanítja őket, és próbálja őket ebben vezetni. Kapcsolataink állapota, én ahhoz hasonlítanám, ez olyan, mint egy lakmuszpapír. Tudjátok, hogy mire való a lakmuszpapír, igen, hogy különböző színeket vesz föl, hogyha lúgos, vagy savas, vagy ha semleges, nem tudom, valaki tudja, hogy milyen színt vesz föl. Én elolvastam, de már elfelejtettem, még annak idején kémia volt a kedvenc tantárgyam. Hogy? Igen. Igen, hát elfogadjuk a Rudinak, mert úgyse tudja senki, de köszönjük. Tehát, hogy azért olyan a kapcsolataink állapota, mint a lakmuszpapír, mert ha ránézünk a kapcsolatainkra, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen milyen állapotban vagyunk úgy egészében. Ez mutat valamit. Nem mindig szívesen nézzük ezt, de Isten igéje mindig erre hív bennünket, hogy szembesüljünk önmagunkkal, hogy na most, hogy is van a mi életünk. Mert hamis dolgok tudnak kijönni, azt mondjuk, hogy nekünk minden rendben van, Isten nagyon szeretjük, ő is nagyon szeret bennünket, de a kapcsolataink romokban vannak. Akkor, ha ezen az úton megyünk tovább, nem lesz áldás az életünkön. A másik dolog viszont a kapcsolataink tekintetében, hogy nagyon fontos, úgy tűnik, a küldetésünkhöz. Nagyon fontos a küldetésünkhöz, hogy a kapcsolataink rendben legyenek. Tehát egyrészt, hogyha most beletekintesz, és mondjuk adsz magadnak egy osztályzatot, hogy na, milyen állapotban vannak a kapcsolataim, akkor tudjad azt, hogy ez azért jó, mert visszajelez neked, hogy mi van az életedben, mi van belül. Másrészt meg, hogy ezek rendben legyenek, ez azért is szükséges, hogy a küldetésedet be tudjad tölteni. Nem tudom, hogy el tudod-e ezt fogadni, Vagy azt mondod, hogy a kapcsolatok nem kellenek. Milyen kapcsolataink vannak? Ugye házastársi kapcsolat, gyerekszülő kapcsolat, munkatársi kapcsolat, ellenségeinkkel is vannak kapcsolataink. Rengetegféle kapcsolatban vagyunk. Én azt tudom mondani, hogy ha valami feszültség van, az általában érzem, hogy valamit blokkol bennem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Vagy már valaki eljutott arra, hogy már tudja tűrni olyan szinten, hogy már abszolút nem érdekel, hogy kivel van feszültségű, csak hasít egyenesen, és nem érdekli semmi. Én nem így érem, én úgy érem, hogy ha valami feszültség van, az mindenképpen zavar, és szeretnék rajta változtatni. Hogyha én mindent megtettem azért, hogy ez jó legyen, akkor megnyugszom. És akkor ha Isten előtt azt tudom mondani, hogy igen, ez így rendben van, akkor az ad egy békességet. De ha nem, akkor ez ott van és mozog bennem. Jézus Krisztus itt a tanítványoknak a saját példáját hozza föl a kapcsolatokkal tekintve. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni azt Jézusról, hogy mondjuk amíg itt járt a földön, megsértődött volna valakire. Bedurcizott. El tudjátok ezt képzelni az Úr Jézusra, hogy volt ilyen? Ugye nem nagyon. Az lehet, hogy volt olyan, amikor fölkiáltott a tanítványoknak, hogy hát meddig szenvedhetlek benneteket. Tehát egyfajta átélte azt a szerencsétlenkedést, amit műveltek, de azt, hogy ő megharagudott volna, úgy pusztán csak az, hogy bedurcizott volna, nem hiszem, hogy ilyen lett volna. Vagy szerintetek Jézus osztályozta az embereket, szimpatikus, antipatikus, semleges, nem igazán érdekel, csinált ilyet az Úr Jézus? Én szerintem ez se. Én azt veszem észre, hogy függetlenül attól, hogy valószínűleg neki is voltak azért olyanok, akik közel álltak hozzá, de én azt gondolom, mindenkivel egyformán tudott foglalkozni. Vagy volt, amikor megbántódott az Úr Jézus? Tehát egyik farizeus csúnyát mondott neki, és hát lógatta az órát, és egy két hét kellett neki, mire feldolgozta, hogy miket mondott ez. Nem nagyon volt ilyen. Neki valahogy az emberekkel való kapcsolata az rendben volt. Az rendben volt. És ez egy nagyon fontos rész volt az ő szolgálatában. Nem ez volt az ő szolgálatának a lényege, hogy mindenkivel jó kapcsolatban legyen. És voltak neki bőven ellenségei, voltak neki komoly küzdelmei, de mégis megvolt az neki, hogy a kapcsolatai rendben voltak. A 25. verstől mondja el az Úr Jézus, hogy mi volt ennek a kulcsa tulajdonképpen. Amikor észrevette a tanítványokon, hogy feszültség van közöttük, észrevette ezt a dicsőség, a hatalom, a megbecsülés utáni vágyat, észrevette a szeretet utáni vágyat, a megsértődést, akkor a következőt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus megosztott valamit, ami egyébként az ő lényének, küldetésének egyik legmélyebb gondolata, hogy ő miért van itt ezen a bolygón. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ti is ezért vagytok itt. Ha nem is ugyanaz az a célotok, tehát nem a kereszten kell nekünk meghalni, de mégis azt mondja, hogy ti is ezt kövessétek. Azt mondja, az emberfia azért jött, hogy szolgáljon és életét adja a másikért. Hogyha ez van bennem, hogyha én tulajdonképpen megértem azt, hogy én nem azért vagyok itt, hogy jól érezzem magam, nem azért vagyok itt, hogy mindenféle szükségleteimet betöltsem, hanem hogy másért legyek, és másokat szolgáljak, ahogy ő ezt megtette értünk, akkor úgy tűnik, hogy rendben lesznek a kapcsolatok. A tanítványok között, hogyha ez a kapcsolat alakul ki, akkor rendben van ez a második ez a harmadik szint. Az Úr Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, hogy erre adjon nekünk egy lehetőséget, hogy rendezzük ezeket a dolgokat. Hiszen a legtöbb bűn, vagy majdnem azt mondanám, minden bűn a kapcsolatokból fakad. Valamilyen kapcsolatból, hogy az Istennel való kapcsolatunkból, aztán az emberekkel való kapcsolatunkból, és az önmagunkkal való kapcsolatunkból. És az Úr Jézus azt mondta, hogy ez a legnagyobb problémája az embernek. És tudjátok, ha ezt kihagyjuk, hogyha megnézzük visszatérve ez a piramishoz, hogyha ebből a piramisból szépen mindent teljesítünk, csak épp ez a kettő hiányzik, akkor igazából az hiányzik, ami ennek a Földnek a legnagyobb problémája. Ezért is húztuk meg ott a határt, azért is van egy nagyon nagy űr ott, hogy mennyire tudjuk betölteni az alapszükségleteket és a biztonságot, utána a szeretet utáni vágyunkat, a kapcsolatainkat, azt nem tudjuk olyan könnyen betölteni. Azt nem tudjuk pénzzel megfizetni, ott valami megáll, és az Úr Jézus Krisztus ezért jött, hogy ezt helyreállítsa. És most képzeljétek el, hogy itt voltak ezek a tanítványok, akiket a Jézus készített föl a küldetésre, és úgy tűnt, hogy ez a kettő ez náluk is simán működni fog, de kiderült, hogy olyan kapcsolati helyzetben vannak, hogy hát a lényeget nem értik. Alkalmatlanok lettek volna a küldetésre. És hogy mit gondolunk mi, hogyha nekünk a kapcsolataink nincsenek rendben, akkor mi alkalmasak vagyunk? Mi tudjuk csinálni a dolgokat, és szépen el tudjuk mondani nagy igazságokat, tudunk evangélizálni, meg tudunk hívni embereket, de ha kapcsolataink nincsenek rendben, akkor nem fog működni a dolog. És szeretném mondani, hogy ez az evangélium, hogy Jézus helyre tudja állítani a te kapcsolataidat. Az első, amit helyreállít, az Istennel való kapcsolatunk. Hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad át az életedet Krisztusnak, akkor erre hív téged, hogy azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatot helyreállhat. Egyébként, ha azt is mondod, hogy nincs Isten, vagy bizonytalan vagy benne, ha a lelkedbe belenézel, tudod, hogy valami nem stimmel. Nem tudod, hogy kivel vagy fasírtba, nincs is esetleg ember, akivel olyan nagyon nagy baj benne, de mégis valami békétlenséged van. Ez azért van, mert az Istennel nincs helyreállítva a kapcsolatod. Aztán az Úr Jézus azt is mondja, hogy ő azért is jött a római levélbe egyébként, amikor a kapcsolatokról tanít, akkor pont így megy végig az Istennel való kapcsolat, aztán önmagaddal való kapcsolat. Nem tudod elfogadni önmagadat. Azt mondod, hogy te alkalmatlan vagy, vagy nem vagy elégedett mindazzal, amit van. Jézus azt mondta, hogy téged ilyennek teremtett, és így van neked küldetésed. És utána megy tovább, azt mondja, a testvéreiddel való kapcsolat, most gondolok én a közösségben levő kapcsolat, és ezért nagyon fontos, hogy egy közösségbe valódi szeretet legyen. És utána jön az az ige, ami a hónap igéje ebben a hónapban, hogyha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az Úr Jézus Krisztus ezt kínálja. De már látom is magamban a gondolataimat, amikor ezt prédikálom magamnak, hogy hát, jaj, de jó ez meg minden, de érzem azt, hogy fú, hát azért ez nagyon kemény lenne azzal az emberrel, vagy annak megbocsájtani, vagy nem tudom. És akkor érzem azt, hogy ez az nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű ez a dolog. És érzem azt, hogy itt egy valamit kell tennem, föl kell adnom az önmagamat. Föl kell adnom azt, hogy én vagyok valaki, és hogy én nekem kell a dicsőség, mint ahogy itt a tanítványoknál is, azt mondja Jézus, hogy azt kell feladnod, hogy te vagy a fontos, azt kell elfogadni, hogy a másik lesz fontos. Hogy, ahogy mondja, hogy én azért jöttem, hogy én szolgáljak, és az életemet adjam váltságul. Ez az egy dolog, amit te tudsz tenni, hogy ezt elengeded. És hogyha ezt elengeded, az Úr Jézus azt ígéri, hogy helyreállítja az életedet. Ha hívő ember vagy, és úgy vagy itt, hogy Krisztust követed, és gátakat okoznak ezek az életedben, akkor az az üzenet számodra, hogy ezek a gátak, ezek csak akkor fognak elmúlni, hogyha nem átugrani akarod ezeket a kapcsolatokat, nem Istennel akarod betölteni azt az emberi kapcsolatot, ami pedig ott van, hanem egyszerűen elfogadod Istentől, hogy neked önmagadat kell föladnod, és küzdened kell ezért. Ha pedig úgy vagy itt, hogy még nem kötötted oda az életedet Krisztushoz, akkor szeretném mondani, hogy az evangéliumnak ez a legfontosabb üzenete számodra, hogy Jézus helyre tudja állítani a kapcsolataidat. És nagyon érdekes, hogyha úgy vagytok itt, hogy már hívők vagytok, és visszaemlékeztek a megtérés időszakára, akkor én azt arra emlékszem, hogy akkor mindenkit szeretni tudtam, amikor megtértem. És mindent rendezni akartam. És aztán ahogy éltem tovább benne az én kereszténységem, jöttek újabb feszültségek, és ha nem vigyáztam, akkor voltak olyan időszakok, amikor mélyen megnyomorított egy-egy feszültség. És ezt Isten nem akarja. Az az üzenete nekünk, hogy engedjük, hogy ő helyrehozza a kapcsolatainkat. Visszatérve a Maslow piramishoz, szeretnék csak egy-két igeverset olvasni, hogy milyen érdekes, hogy Isten az összes ponthoz ad ígéretet, hogy azt betölti. Nézzük például az első kettőt, ugye a biztonság meg az alapvető szükségleteinkhez. Például a Máté 6.31-ben azt olvassuk, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát azt mondja, hogy ő ezeket betölti. Azt ígéri, hogy betölti, és hogy nem neked kell ezért aggodalmaskodnod. Aztán most kicsit átugorva ezt a kapcsolati részt, a példabeszédekből a megismerés és a szépség utáni vágyunkat tekintve a példabeszédekből szeretnék a 2.1-től olvasni. Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, a szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úrad bölcsességet, szájából ismeretet és értelem származik. A becsületesnek jutalmat tartogat, pajzsot a fethetetlenül élőnek, vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelkedet. Sok más ígét is lehetett volna választani. Azt mondja Isten, hogy ha vágysz a megismerésre, a tudásra, akkor itt van ez a könyv, hogyha ezt olvasod, hogyha ezt keresed, akkor betölti az Úr a te életedet értelemmel, bölcsességgel, és gyönyörködtetni fog téged. És nem pusztán a fizikai gyönyörűségekre fogsz vágyni, hanem a szépség iránti vágyadat is betölti az Isten. És aztán ott van a Máté 4.19-ben, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy ha követtek engem, emberhalászokká teszlek titeket, ad egy célt Isten, azt is betölti. Ennyiben vitatkoznék ezzel a piramissal, hogy a felső csúcs az nem az önmegvalósítás, tehát én nem magamat akarom megvalósítani, hanem Isten ad nekem egy célt, amit hogyha megértek, és azért élek, akkor a legfelső pont is be fog teljesedni. Talán a házasság a legjobb példa erre, hogy megértsük, hogy mi a különbség az önmegvalósítás és a krisztusi cél megvalósítása között. Ugye az önmegvalósítás a házasságban az, amikor azért vagyok benne, hogy én boldog legyek, és én kiteljesedjek a házasságban, és úgymond én megvalósítsam önmagamat. Hát tudjátok, hogy ez hova vezet? Ez a katasztrófához vezet általában a házasságba. Vagy úgy, hogy tönkre megy, vagy úgy, hogy az egyik ember az egy másodrangú szereplővé válik, és tulajdonképpen a másik az meg egy ilyen csúcs homo sapiens lesz benne, és rettenetes kívülről nézni, de belül így fog kialakulni. Vagy a másik dolog, hogyha a házasságban úgy vagyok benne, hogy a másikat szeretném boldoggá tenni, hogy a másik az, akiért én vagyok, akkor az én életem célja megvalósul, és egy csodálatos házasság lesz. És ugyanez vonatkozik az életünkre is, hogy ha én magamat akarom megvalósítani a világba, sok ilyen embert látunk, akár itt a tanítványok között is voltak ilyenek, akik ők akartak ülni jobb meg baloldalt, akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy tévedésben jársz. De hogyha a másikat akarod szolgálni, hogyha követed az Úr Jézust ebben, akkor áldott lesz a te életed. És melyik az az ige, amelyik ígéretet ad arra, hogy a kapcsolataid rendben lesznek? Hát én nekem a meggyőződésem ez, hogy a 28-as igevers, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Akik átéltük, hogy Krisztus az életét adta értünk, akkor tudjuk megérteni, hogy ez mit jelent. És Krisztus erre hív ma bennünket. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy elfogadjátok-e, hogy ezt az igét, ezt a Máté 20-28-at és ezt a Róma 12-18-at, hogyha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességgel, ez szükséges betöltenünk. Szükséges betöltenünk. Tudjátok, mit jelent az, hogy betölteni egy igét? Mert lehet megismerni egy igét, az egy jó dolog, azaz ott kezdődik a dolog. Aztán lehet elfogadni egy igét, azt mondjuk, hát ez igaz. Tehát valamit megismertünk, azt mondjuk, hogy hát ezt még nem tudom elfogadni. De azt mondom, fú, ez igaz. Akkor mi van? Akkor még mindig nincs semmi, ha azt mondom, hogy igaz. És lehet a harmadik dolog, amikor betöltesz egy igét, amikor azt mondod, hogy ezt olyan értelme magadévá tetted, hogy célod lesz, és küzdesz érte, és átéled ennek a valóságát. És az Úr Jézus erre hív ma bennünket, mert az életed minősége fog radikálisan változni ettől. A küldetésednek a megvalósulása függ ettől. Ha kapcsolataid nincsenek rendben, a küldetésed nem fog működni. Lehet, hogy eljutsz valameddig, de akadályba fog ütközni. És talán a legmélyebb, hogy a te krisztusiságod, nem tudom máshogy olvasni, vagy mondani. Tehát, hogy te mennyire vagy krisztusi, hogy mennyire követed az Urat, mennyire vagy krisztusi jellem függ ettől. Mert ha kapcsolataink nincsenek rendben, akkor farizeusok lehetünk pusztán. És Isten igazságait elfogadók, de nem fogjuk tudni Krisztusnak a dicsőségét visszatükrözni. Hívlak most benneteket, hogy imádkozzunk kapcsolatainkért. Imádkozunk azért, hogy ne törődjünk bele, ha nem jók. És szeretném mondani, hogy vannak olyan kapcsolatok, amiket mi egyedül nem tudunk megváltoztatni. Tehát nem arra hív bennünket az Isten, hogy minden kapcsolatunk 100%-osan tökéletes legyen, hanem azt mondja, hogy amennyire tőled telik, és te dolgozz rajta, és soha ne add föl. Erre hív bennünket, bűnbánatra hív bennünket, hogy ha valamit föladtunk már, és valakivel nem olyan a kapcsolatunk, és ebben mi is hibásak vagyunk, akkor ezt vigyük oda az Úrhoz most. Reményre hív bennünket, hogy ott legyen bennünk a remény, hogy helyre fog állni. Hogy soha ne adjuk föl, hogy ez lehetetlen. És elhatározásra hív bennünket, hogy cselekedjünk ezekben. Mert így tudjuk követni a mi Úrunkat, és így tudjuk visszatükrözni, és megmutatni, hogy az evangélium az működik. Hogy Krisztus helyre tudja állítani az életünket. Hívlak most azért úgy benneteket, hogy mindenki imádkozhasson, hogy ketten-hárman imádkozzunk. Ha imádkozunk egymásért, egymás kapcsolatért, ha van esetleg olyan kapcsolatod, amit szeretnél elmondani az imatársadnak, és kéred, hogy imádkozzon, érted? Vagy akár egy olyan dolog, amire azt is kéred, hogy segítsen, akkor mondd el, ha most ezt nem tudod megosztani abban az imakörben, akkor nem kell, ez csak egy lehetőség, de a lényeg, hogy imádkozzunk egymásért, a mi kapcsolatainkért, és fejezzük ki a mi hitünket Krisztusban, hogy ő képes ezt helyreállítani, ami a mi életünkben elromlott. Imádkozzunk most ketten, hárman. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te eljöttél erre a földre, és az életedet adtad értünk, és hogy a mi legnagyobb problémánkat megoldottad, a bűn kérdését. És Uram, bocsáss meg nekünk, amikor mindezt elhisszük, és átéljük, és mégis utána vissza-vissza térünk a régi életünkhöz egy-egy területen. És most hozzuk eléd a mi kapcsolatainkat, és hisszük, hogy a te véred, Uram, a te szolgálatod, az ezekre is elég. Kérünk téged, hogy állítsd helyre, Uram, a mi gondolkodásunkat, hogyha valamit föladtunk már, akkor adj reményt, és szeretnénk valóban betölteni ezt az igét, hogy amennyire tőlünk telik,
minden emberrel békében élhessünk. És tudjuk, hogy ez csak a te váltsághalálod árán lehetséges. Így jövünk most eléd, és ezzel a reménnyel megyünk tovább, hogy megadod a békét a mi szívünkbe, és betöltöd, Uram, a mi kapcsolataink, van a szeretet, a megbecsülés iránti vágyunkat is. Uram, szeretnénk a te üzeneted lenni ebben a világban, szeretnénk a te jó illatod lenni ebben a világban, és nem megkeseredett emberek, hanem olyan emberek, akik másokat szolgálnak, és örömmel vagyunk. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen. Amen.